Szervusztok, kedves hallgatók, a Meti Heteor Podcast 172. spórlósakét adását halljátok, én Szedlák Ádám vagyok.
Én pedig Póli Ferenc vagyok, és mivel a Zencaster kijavította a hibákat az előfizetésünkben, úgyhogy ezért most megmutatom, milyeneket is tudunk csinálni. Drámai zongora. Ami aztán szépen lassan elhalkul. Szóval ilyenekkel is fel tudjuk vezetni azt, amit mondani akarunk. Nem tudom, hogy ez hozzáad-e bármit az élményhez, vagy inkább elvesz belőle, de mindenképpen rendelkezésre áll.
Szerintem biztos, hogy nem ad hozzá semmit ahhoz, amit csinálunk, ellenben meghozza azt a hangulatot, mint hogyha egy nyírségi öreg otthonának a bűvészben mutatóján lenne a kedves hallgató, ami végül is egy új élmény lehet sokak számára.
Én nagyon szeretnék egy rövid filmet látni egy nyírségi öregek otthon a bűvész bemutatójáról.
Amíg mind a ketten az olyan sajtóban dolgoztunk, amíg ezt meg tudta csinálni, persze nem jutott eszedbe, hogy ezt szeretnéd. Most igen, már igen, meg össze lehet, kellett trombitálni embereket.
Nem tudom, azért ezt meglehetős ízléssel kellett volna leforgatni ahhoz, hogy ne legyen nagyon ízléstelen.
Egyszer elmentem nagyon-nagyon-nagyon régen okostelefon tesztelni öregek otthonába, az nagyon jobb volt például. Amikor azzal kezdte a néni a telefonálgatás, hogy kisfiam, most én tárcsáztalak. Hú, hát éreztük, hogy megvan a sztori. Nyilván lóbaszó nagy számok voltak a készüléken, gyakorlatilag csak a gombok foglalták el az egész magának az elejét.
Ez nem akkor volt, amikor annak az osztrák cégnek a nagy immobiliait teszteltük?
Igen. Nem Dorónak hívják, mert az egy metal zenekar volt, de valami hasonló nevű.
Hát nem fogom én most ezt összeszedni az agyamból. Ellenben, ha már az agyamból feszegetünk ki dolgokat, akkor a spórolós rakétáról két dolog is eszembe jutott a múltból. Az egyik az a rakéta porszívó volt, ami egy olyan igazi 80-as évek design volt, 80-as évek kelet-európai design volt, valójában azt hiszem egész egyszerűen szovjet típusú rakéta porszívó volt. De ez mind semmi ahhoz képest, hogy volt egy rakéta regényújság, az neked megvan kelt, hogy az mi volt?
Szerintem otthon van belőle nagyjából egy folyóméter.
Igen, mert hogy az divatban volt bekötni az évfolyamokat, és aztán úgy lapozgatni. A rakéta regényújság van, olyasmi volt, amiről én azt gondolom így visszarévedve a múltba, hogy az tulajdonképpen egy tök jó dolog volt. És furcsálom is, hogy ma nincsen, vagy legalábbis mondjuk megéri elgondolkodni rajta, hogy van, vagy nincs, és ha nincs, akkor miért. Ez ugye egy, ha minden igaz, akkor hetente, de inkább nem, havonta megjelenő, egyébként napilappapírra nyomtatott ilyen középformátum újság volt, ami azt tudta, hogy novellák voltak benne, néha versek is, meg folytatásos regény folyamok, tehát, hogy egyszerre több regény is ment benne, amit folytatásokban közöltek, minden hónapban megjelent belőle, mit tudom, 15 vagy 20 oldal, és akkor így lehetett elolvasni egy csomó olyan regényt, ami egyébként nem jelent meg rendes kiadásban Magyarországon addig, vagy csak utána, miután a rakéta regény újság már lehozta.
Hát illetve volt nekik kisformátumú könyvük, ez az a méret, ami pont befér egy bármilyen fal zsebbe.
A rakéta regénytár. Legalábbis így emlékszem, hogy ez volt a neve. Igen. És hogy ez abszolút spórolós volt is abban az értelemben, hogy ugye nem vetted meg ezeket a regényeket, hanem hozta a postás, havonta. Meg abban az értelemben is, hogy egyszerre csak 10-15 oldalt olvastál belőle, úgyhogy tudtál egyszer 3-4 könyvet úgy olvasni, hogy az kényelmesen elfért a rendszerben. Igaz, hogy cserében mindig egy hónapot kellett várni arra, hogy megjöjjön a következő. Tehát, hogy tud folytatni a történetet.
Vagy megvetted a könyvet, és ledaráltad, és feltalálták a sorozatot mindenki előtt. Na jó, valójában nem mindenki előtt, mert az ilyen epizodikus szerkesztés tök meg volt, mert igen, így lehetett eladni dolgokat. Már pre-Netflix sokkal inkább nyugatosok. Ez egy jó ötlet egyébként, mindig szerettem az ilyen előfizetős dolgokat.
Az előfizetős dolgok azok egy ilyen meglehetős rendszert és biztonságot visznek az ember életébe, ami persze aztán lehet, hogy pont, hogy béna, vagy legalábbis vannak, akiknek a számára inkább zavaró. Én szeretek kapaszkodni ilyen dolgokba. Nem sokszor voltam újság előfizető, vagy mondjuk inkább úgy, hogy nem sok újság volt, aminek előfizetője voltam, de amiknek igen, azt imádtam, amikor egyszer csak megjelent a postaládában, és nem kellett semmit tenni azért, hogy elérkezzen hozzám.
Igen, és ezt egyébként át tudták ültetni úgy mondjuk online-ra. Nekem volt ilyen előfizetésem, ez a The Magazine című magazin, hogy megjött a levél, hogy itt van ennek a hónapnak a számában ez az 5 darab sztori van benne, parancsolja, le lehet tölteni, kis leadek, hogy mi van benne, és ennyi, és tök ugyanezt az élményt hozta. Itt jelzem, hogy amikor mondjuk levonják a havi Netflix előfizetést, vagy a havi Adobe Photography-t, akkor az tök nem ez az érzés, hogy milyen újdonság kerülhet ebbe a hónapba, a Photoshopba, nem rohadtul, nem az a megjött a sárga csekk.
Igen. Na jó, de ehhez képest a mi spórolós rakétáink azok egészen másfajta rakéták. A héten volt hír az, hogy újabb sikeres startot teljesített a Falcon 9-es Elon Musk rakéta, de nem csak azt tudta, hogy felszállt.
Nem, hát eleve ez egy használt rakéta volt, kis hibás első nem dohányzott tulajdonostól. Ez egyszer már járt fent, most újra töltötték és működött ezzel. Akkor a taps jár Elon Musknak, amekkora tapsot így képesek vagyunk kiadni. Van tapsgombunk esetleg? Vagy ne fárasztok ezzel a hallgatókat?
Hát tapsgombunk, hát ezzel tudok elválni.
Nem, ez nem az.
Ennyi jutott ez, már.
Ismét az orra esett a bohóc. Kovácsné nevet. Nem. Viszont, hogy ez tényleg őrületesen nagy, ez űrtörténelem, ez hulla nagy, és ami még egyen nagyobb ennél egyébként, hogy van egy olyan része a rakétának, ami az orrkúp, amit önmagában ilyen nem túlzottan izgalmasnak tűnő dolog, ellenben Elon Musk eltalálta azt mondani a sajtóképviselőinek több helyen, hogy hát az orrkúpnak a sztoria, hogy az így darabja pár millió dollár. Tehát, hogy ezt vissza tudják még szerezni, akkor annyival olcsóbb fellőni a következő bocsátani a következő rakétát. És most már ott járnak, hogy az orrkúp az ketté válik, ezek után az leesik, ejtőernyőn leszáll valahová, speciál a begyűjtését azt még nem feltétlenül adották meg, és hogyha ez mondjuk az óceánba esik, akkor szívás van, de újra használható lesz előbb-utóbb ez is.
És akkor jól értem-e, hogy az orrkúp az annyiba kerül, mint mondjuk az egész többi rakéta? Biztos nem, de szóval, hogy ilyen aránytalan méretéhez képest baromi drága?
Szerintem az lehet, hogy egy rakéta minden kurva drága, és ehhez ebben a világban az orrkúp sem egy olcsó dolog. Tehát, hogyha nem tudom, a platina iridiumból csinálod a cipőfűzőt, akkor végén ez a kis műanyag pics-pöcs dolog, amivel összefogod, az sem lesz olcsó.
Értem. Jó, egy technikai megjegyzést kell tegyek, hogyha esetleg a kedves hallgatók folyamatos köhécselést hallanak a háttérből, az azért van, mert folyamatos köhécselés van a háttérben, és biztosíthatok mindenkit, hogy engem is nagyon idegesít. De ilyen az, amikor az ember más emberekkel él együtt.
Ezúttal kívánunk egyébként gyógyulást. Nekem pedig azt hiszem, hogy Elon Musk egyszer mutogatott valami videót arra, hogy hogyan készül a rakétának a csúcsa neki, de nyilván ilyenkor nem találom, minden esetre ott nagyon gyorsan forgattak valami fémben egy kúp alakú testet, és nyomták át rajta, ami azért lenne furcsa, mert a mostani hírben viszont az szerepelt, hogy ez abszolút nem fémből készül, hanem mindenféle technikai anyagokból. Utána kellene néznünk, akármelyik is drága. Ugyaneknek van otthon rakétakúpja, az most eladhatja, hiszen most tudjuk az árát.
Hát csak olyan rakétakúpot kell otthon tartani, amit pont rá lehet csavarozni egy Falcon 9 elejére. Mert különben, érted, a kompatibilitási problémák miatt nem fogja megvenni Elon.
Körbe nyomjuk sziloplasztát, kicsit megcsiszoljuk, pont olyan lesz.
Hát mondjuk az lehet, igen. A sziloplaszt nekem is eszembe jutott.
Egyszer utána kéne egyébként ezeknek néznünk. Mindig rá szoktam arra csodálkozni, azok a nem spéci, nem technológia, azok a vegyipari anyagokat, amik ismerek és szoktam használni a mindennapokban, azokat mikor találták fel. És ezek mindig nagyon jó történetek. Kezdő rögtön ugye az, hogy a VD40 az azért 40, mert a 40. kísérletet sikült össze azért rendes kontaktsprét. És valószínűleg a sziloplasztban is van egy sztori. Meg ezt lehet, hogy nem meséltem adásban, múltkor találtam meg azt, hogy a tépőzár, ami a klasszikus, ilyen azt is az amerikai katonaságnak köszönhetjük történet, az egyrészt nem ez, hanem a Bogáncsból meg a Bojtorniánból ered. Másrészt pedig, hogy nagyon faszán be lehet rajta mutatni azt, hogy mennyi idő az, amíg a laborból eljut egy technológia felhasználásig, és ez lehet 20 év akkor is, hogyha a tépőzárról van szó.
Nem a tépőzár volt az, amit így, tehát ami nem tűnt először sikernek?
először kellett hozzá megfelelő műanyagszál, aztán a divatipar nem nagyon akarta felkapni, és végül, amikor a SI, meg a Buvár, meg a mindenféle gyártók azok így rátaláltak, plusz a NASA, akkor hirtelen mindenki összecsapta a két kis kezét, hogy milyen újdonságot hozott nekünk a NASA, azt a hétszentségét.
Hát mit agadás, kíváncsi lennék a sziloplasz történetére is, általában az összes ilyen ragasztó történetére. Tudom, hogy a sziloplasz nem ragasztó, csak erre jutottak eszembe az építési ragasztók, amik valahogy tudják azt a, nem is tudom, szinte lehetetlen dolgot, hogy egy tégelybe zárva ilyen folyékony fogkrémnek látszanak, és aztán kinyomjuk, és levegővel találkoznak, akkor még hirtelen valami olyan brutális szilárd dologgá állnak össze, hogy az hihetetlen. Nem is, tehát még csak nem is építési ragasztóról érdemes beszélni, egyszerűen a faragasztók, ami sok száz éve ott van az ácsmesterség eszköztárában, és ugye azt lehet róluk tudni, hogy faragasztóval összeragasztott fa daraboknál az a kötés az erősebb, mint adott esetben maga a fa. Tehát előbb fog eltörni a fa valamilyen belső repedés mentén, mint hogy elengedjen a kötés.
Azt hiszem, hogy a hegesztésnél is így van, hogy jó varat az erősebb, mint a környéken bármi.
Hát igen, és akkor például a haveromnak a fémből készült szívbillentyűje is valami 90 évre van garanciálisan feltuningolva, úgyhogy azt mondták neki, hogy most már, drága uram, biztos, hogy nem szív problémában fog elpatkolni, inkább valami rákot javasolnánk.
Milyen kedves volt egyébként alternatívájuk, azért ez szép tőlük.
Ugye? Igen. Na jól van, szóval, hogy akkor azt mondod, hogy az orrkúpon kívül is vannak érdekes dolgok a SpaceX rakétáiban.
Azt, hogy a SpaceX az ezen a héten nagyon nagyot ment, vagy hát az elmúlt héten, vagy azon a héten, ami az előadás óta, előző adás óta eltelt, nevezzük így.
És akkor... az előző adásban is nagyot ment Elon Musk.
Igen, akkor de az új Tesla-val. Az agyát a cseréppel, meg a Teslát a szívével, meg mindennel össze volt akasztva. Az nem volt annyira menő, akkor csak így beszélt bele a világba. Azt majd lesz belőle valami. Most meg ez tényleg megtörtént.
Ja, hogy itt valóban felszállás történt, nem az volt, hogy a cserép majd egyszer fog termelni áramot.
Igen, azért nagyon szegény ember az, aki már ígérni sem tud, különösen, hogyha Elon Musk ő.
Aha. Jó, akkor most lehetne egy olyan hét, hogy mondjuk akkor Elon Muskból már ne legyen több. Amúgy is annyi híres ember van, és azok miért nem is tudom, azok miért nincsenek benne a hírekben. Mondjuk itt van Jeff Bezos, az Amazon alapítója. Ő róla miért nem szólnak hírek?
Nem tudom, nekem az utolsó Jeff-es hírem, ami így eszembe jut, hogy megvette a Wall Street Journal-t, aztán ott tartott valami katasztrofális értekezlet arra, hogy hogyan kell Trumpnak a hazugságait coverolni, amiben szerepelt az is, hogy a hazugságot nem nevezzük hazugságnak.
De a kettő között eltelhetett némi idő, mert a Washington Postot talán 2015-ben vette meg.
Igen, viszont ez a tájékoztató az mostanság volt, ez is hónapokkal ezelőtt. És azóta nem jött elő a barlangjából, tehát még nincsen tavasz sem.
Én most egy grafikont láttam arról, hogy a techipar milliárdosainak mennyi pénze van, és ezen az látszik, hogy Jeff Bezos mindjárt utoléri Bill Gates-et. Az a mindjárt utoléri, az még több 10 milliárd dollár egyébként, de hogy már olyan belátható távolságban van, és azt mondják, hogy az Amazon lehet az első olyan cég, ami eléri az 1000 milliárd dolláros értékelést, ami azért elég sok. És akkor ezt olvasva arra gondoltam, hogy olyan kíváncsi lennék, hogy mit is kell Jeff Bezos életéről tudni, tehát azon túl, hogy övé az Amazon, meg van egy ilyen teljesen budapesti értelmiségi feje, azon túl mit lehet még róla tudni, és hát az derült ki számomra, hogy egy első blikre nem sokat.
Hát van neki is egy privát űrcége, mint mindenkinek a haverjai közül. Ez a Blue Origin, ami most mutatta be a kapszuláját, és az volt a legfontosabb hír gyakorlatilag ezzel kapcsolatban, hogy minden jegy az ablak mellé. Szóval mondjuk azért lássuk be, hogy nem egy nagy szó, hogyha valaki kifizet brutálisan sok, csak több talicskával oda hordható dollárt egy űrbeszétnézés jegyért, akkor az a legkevesebb, hogy az ablak mellé kapja egy helyet.
Igen. Igen. Jó, de mondjuk ez azért az ő személyes életéhez viszonylag kevéssé kötődik. Én annyit tudtam meg róla, hogy négy gyereke van, meg egy irodalmár felesége, és ráadásul nagyjából többé-kevésbé egykorúak vagyunk. De hogy ami talán érdekesnek bizonyult még abban a Wikipédia szócikben, amiben beleütköztem, az az volt, hogy egy ilyen legendás mikromanager hírében áll, aki kényszeresen az összes szerződés részletét és a PR megjelenéseknek a Jeff Bezos idézeteit is személyesen csekkolja, vagy csekkolta. Gondolom, hogy most már erre azért nincsen lehetősége. De hogy alapvetően nagyon keveset lehet róla tudni.
Milyen borzasztó lehet egyébként egy ilyen embernek dolgozni, aki rendesen tlieg a tarkódra és nézi, mit írsz?
Én azt hiszem, hogy lényegében minden milliárdosnak nem lehet túl jó dolgozni. Szóval azt hiszem, hogy ha az ember milliárdos, akkor szinte szükségszerűen el kell, hogy veszítse a kapcsolatát a valódi világgal. És onnantól kezdve hát nagyon bonyolult a kommunikáció, meg nagyon bonyolult az, hogy ő belehelyezze a valódi világba az összes elvárását és igényét.
Ezért olyan mókás, amikor elkezden nyilatkozni arra, hogy hogyan lesz megváltva a jövő. Ilyen linkünk azért lesz ebben az adásban még. Viszont adtál egy remek ilyen videók azt sorozathoz ötletet, ez a milliárdosokat kérdeztünk meg, hogy mennyibe kerül 8 darab mackósajt.
Ó, de hát azt még én sem tudom, hogy mennyi 8 darab mackósajt, pedig én aztán nem vagyok milliárdos.
De egykorú vagy Jeff Bezosszal, tehát de valami közös azért csak van.
Meg a hajunk. Hajunk sem olyan nagyon sok, talán még ez is.
De egyébként szerintem pontosabban tudnád belőni a tóliget, mint Jeff, aki pedig árul mackósajtot is sok minden mellett. Sőt, tehát Amerika egyik leghíresebb mackósajtárusa.
Nem vagyok benne biztos, hogy én pontosabban tudnám belőni, mert hogy nem, ezt nem tudom, nem tudjuk. Fura lenne egyébként, hogyha képben volna mackósajtár ügyben, nem valószínű, hogy rászorulna. Meg egyébként, hogyha egy kicsit is rendes ember, akkor a saját Alexával felszerelt Amazon Home, nem emlékszem, hogy hívják azt a dobozt, hogy illetve hát inkább hengert, amit otthon kell tartani és beszélni hozzá, vagy beszélgetni vele, de hogy biztos, hogy azon keresztül rendeli a mackósajtot, és nem szokott megkérdezni olyanokat, hogy na jó, de mennyibe kerül belőle 2 tucat.
Továbbfejlesztett az ötletet, a Jeff Bezos hangvezérléssel rendel mindent az Alexából, és mindenhez oda tesz, hogy kerül, amibe kerül.
Volt még egy hangvezérléses otthoni asszisztenses hírünk egyébként, amennyiben a Google-nek a hasonló doboza, a Google Assistant, hát abba a gyanúba keveredett, hogy hirdetést tett ő közzé audio formátumban.
Igen, ezt a hírt olvastam, de aztán múlt heti, nem? Amikor a napi hírek között fontosnak tartotta az eszköz felolvasni azt, hogy és képzeld, kedves gazdám, bár nem parancsoltad, de itt van a aktuális mozi műsor, most kezdték el adni a Szépség és a Szörnyeteget.
Nem pontosan így volt, bár a lényegét körbe tapogattad, de hogy meg kellett tőle kérdezni, hogy hát hogy is lesz ez a mai napom. És akkor ő elmondta, hogy a mai napom van ez, meg az, meg amaz, ilyen lesz az időjárás, ilyen programjaid vannak. Ja, és egyébként ma kezdik el vetíteni a Szépség és a Szörnyeteget. És akkor az emberek elkezdtek hát hangosan hörögni és fehér nyálbú borékokat fröcskölni maguk körül, hogy ez mennyire iszonyatos, hogy a otthoni asszisztensük egyszer csak hirdetést nyomott. Mire megkérdezték a Google-t, hogy akkor ez most hirdetés volt, a Google ezt határozottan cáfolta, de valamilyen furát mondott, hogy nem, ez nem hirdetés volt, csak meginvitáltuk a legnagyobb partnereinket, hogy mondják el a történeteiket az embereknek a Google Assistant-en keresztül.
Ez eladtuk a májatokat kilóra.
Igen, tehát ez mindenki széttárt a karját, hogy ez a reklám, nem? De valahogy nem, tehát a Google tovább fűzte, hogy nem, ez tényleg nem reklám volt. Egyszerűen belekeveredett a rendszerbe, és a reklámnak hangzó, de hogy azt a tapasztalatot levonták, és ezt meg is osztották a sajtómunkásokkal, hogy már a hirdetésnek hangzó, bár nem hirdetés jellegű tartalmak is nagyon-nagyon kiverik a biztosítékot a felhasználóknál. Ami azért érdekes szerintem, mert egyébként ezekre az otthoni asszisztensekre, mint hirdetési csatornára gondolni, ez egyáltalán nem képtelenség ma a szakmában, de úgy tűnik, hogy valószínűleg a felhasználók nem fogják nagyon akarni, hogy hirdetési üzeneteket kapjanak ezen az eszközön keresztül.
Hiszen ők ezt egy megvett eszköznek tekintik. Ez olyan, mintha amikor kinyitnád a hűtődet, akkor ott mindig lenne bent egy kis páros reklám újság még a húzdik a Párizsi mellett.
Na jó, de hát az összes megvett eszközünk rogyásig van reklámüzenetekkel.
Ez abszolút nincs rendben. Tehát szerintem lassan érjük azt a pontot, ahol az emberek ezzel ellen így elkezdenek kicsit lázadozni. És hát most pont ez történt. Elképzelhető, hogy Google-nél bent valaki kapott egy pofonnak tűnő, de valójában csak 8 pont belül gyógyuló bántalmazásnak tűnő dolgot, miután kiküldte a félvilágnak ezt a reklámot. És akkor most újra tervezés, mert egyébként ebből lehet feature csinálni, csak akkor opt-innek kell lenni, és ugye az opt-int azt nem nagyon szeretik, mert ezt a usernek azt kérni kell.
Igen, és a user olyan nagyon kevés számú képviselője szokott opt-int kérni, mármint, hogy nem opt-int kérni, bocsánat, hülyeséget beszélek, tehát bejelentkezni egy szolgáltatásra.
Igen. És hát akkor visszatértünk oda, hogy az emberek valójában nem szeretnének reklámot hallgatni a 24 órára kiszabott napjukban. Ezt valahol értem.
Én is. Még úgy is, hogy mostanában időről időre belefutok olyan reklámokba, és immár nem csak az Instagram feedemben, amik érdekelnek, amiket lekattintok. Megdöbbentő, nem? Magam sem gondoltam volna, hogy eljön ez a pillanat az életemben.
Olyan reklámot kaptam Twitteren, a hajadat le fogod tenni.
Meséld el.
A következőt nyomt, és azóta nem írtam semmit, hivatalos icát itt erre, nem mindegy. Azt mondja, egy nagy darab nyitott hűtő van a képen, a hozzácsatolt képen, meg egy üres konyha, amiben szemlátok, senki nem főzött semmit az elmúlt 200 évben. A Samsung hűtők gondoskodnak a hétvégi ebéd hozzávalóinak frissességéről.
Mi ez van?
A Samsung hűtők gondoskodnak a hétvégi ebéd hozzávalóinak frissességéről.
Tehát, hogy a Samsung frigók hűtenek?
A Samsung frigók hűtenek, igen, és átdob egy válasz hűtőszekrényt oldalra a hozzácsatolt link, de az sajnos nem derül ki a reklámból, hogy a hétközben is működnek ezek az eszközök, illetve, hogy mi a versenyelőnyük más hűtőköz viszonyítva, gondolom, azok nem hűtenek.
Vagy nem úgy hűtenek. Hát ez csodálatos. Remélem chatbotot csináltak hozzá, meg medvehagymás apró sütemény makaront.
A legértelmetlenebb hülyeség, te jó Isten, szemben Twitter reklámban. Értem, hogy próbálkoznak vele, kis számú vizen magyar user-re lehet kísérletezni, de nyilvánvaló elmebetegség.
És ezek szerint akkor vannak a Twitteren reklámok most már?
Igen, ilyen szponzorált posztok, pont úgy, mint az Instagramon benyomnak mindent egyébként. Nagyobb úgy is néz ki.
És targetáltnak tűnnek ők, vagy teljesen targetálatlannak?
Annyi nincsen belőle, hogy ezt el tudjam dönteni. A Samsungról nyilván beszéltem, meg szoktam. Próbálok figyelni, és akkor térjünk erre vissza. Valami targetálás biztos, hogy van benne, csak nem szórnak ki mindenkinek egy hűtőreklámot.
Azért izgalmas csak a dolog, mert ugye évekig rebesgették, hogy a Twitteren is megjelennek majd a reklámok, és akkor ezek szerint végre megjelentek, azaz a Twitter sok év működés és befektetői pénzégetés után megkezdte a pénztermelési kísérletet. Az utóbbi hírek arról szóltak, hogy azért ez egyelőre olyan nagyon nem jól megy neki. Szóval, hogy ebből a szempontból lehet érdekes talán, hogy hát, hogy beengedte egyáltalán a hirdetéseket a szent Twitter feedbe.
Erre térjünk vissza majd egy hónap múlva szerintem kb. Mert hogy az, hogy Magyarországon mit látunk hirdetésnek, és hogy mik jönnek be a hírfolyamba, az ugye abszolút nem irreleváns kép, viszont akkor leszek Londonban, és akkor az mindig érdekes, hogy külföldi internet előjönnek olyan hirdetési zónák, amiket életemben nem láttam még.
Tényleg?
Persze, így becsúsznak olyan helyekre, olyan hirdetések, ahol nem is tudtam, hogy van. Addig azt gondoltam, hogy valaki nagyon bátran egy letisztult lapot üzemelt, aztán csak kiderül, hogy nem céloznak Magyarországra.
Értelek. Hát jó, egy hónapon visszatérünk rá, nyilván emlékezni fogunk te is, meg én is, hogy ez volt a tervünk. Nem baj. Az időhöz kapcsolódik a következő. Nem, a következő utáni. A következő az nem tudom, mi az. Most te fogsz mondani valamit, amiről én nem tudom, hogy mi az.
Hát pedig ez a hét linke. Na jó, nem, durva túlzás volt. A lényeg, hogy a Black Mirrorhoz hasonló rövid klipet készítettek arra, hogy az augmented reality, a kibővített valóság az hogyan lesz nagyon csúnya, és hogyan disztópikus technológia az egész. Strange Beast a címe, mindenki nézze meg, 5 perc, 20 másodperc. És ez Mangali Barbie brit filmesnek a műve egyébként. Ha emlékszel arra az ARS gamifikált videóra, amit egyszer láttunk ott a...
Olyannyira, hogy vissza is akartam kérdezni, hogy nem arról van-e szó. Az ugye egy lényegében egy bevásárló központban bolyongó embernek a first person nézetét mutatja, ugye, ahol mindenféle ilyen kiterjesztett valósági reklámok futnak a látómezében. Először leszáll a buszról, és aztán megy be egy bevásárlóközpontba, és aztán elmegy az áram, és valahogy így eltűnnek a reklámok, és ettől valahogy minden olyan szörnyű lesz.
Ez ugyanarra a játékra épül, csak sokkal kevésbé egyébként megcsinálva, és akkor spoilerezzek. Végülis rádióról beszélünk, ott lehet egy filmet elspoilerezni, azt hiszem. Aki nagyon meg akar lepődni, az nyilván nézze meg valami egészen más filmet. Itt egy darabig rakja össze a csávó magának a kis Pokémonját, nevezzük nevén a gyereket, azzal játszik, lapozgat a levegőbe az ujjával, hogy újabb feature-öket adjon hozzá. Majd a kislányával elmennek a parkba játszatni a Pokémonjaikat, és egyszer csak külső kamerára vártunk, és kiderül, hogy a gyerek is csak egy Pokémon.
Oh.
És így kb. Ennyi, és annyira egyszer használt a spoilert, és annyira minden csapból az folyt, hogy hú, micsoda trailer, te jó Isten, hogy nem tudtam nem berakni az adásnaplóba.
Tényleg, ha már mozifilmekről van szó, neked a Ghost in the Shell az meg volt, mert ugye most ezen a héten indult el a Ghost in the Shell-nek az a sok szempontból tárgyalt, híressé vált, vagy hírhetté vált remake-je, amiben Scarlett Johansson a japán főhősnő, és akkor ennek kapcsán a whitewashing problémája felmerült, illetve az, hogy miért játszanak Hollywoodban mindenféle rasszhoz tartozó szereplőket fehér színészek.
Hát egyenlőre azon a teljesen színvak és társadalomképtelen állásponton vagyok, hogy egy csodálatos, remek, korszakos anime volt ezen a címen 95-ben, azt hamarosan meg is fogom nézni, már le van töltve megint. Milyen kár, hogy sosem sikerült belőle filmet csinálni.
Értem, de láttad az előzetesét a Ghost in the Shell-nek?
Igen, az előzetesek tök lenyűgözők voltak, és nem is a whitewashing zavar benne igazából, hanem nagyon nehezen tudtam elképzelni, hogy azt a forogjunk körül kétszer-háromszor körül, hogy mi az ember, és hogy mennyi vasat kell beleépíteni, hogy ezt kérdésé váljon neki magának is, azt nem tudják áthozni filmben. És amit olvastam eddig kritikákat, az alapján nem volt teljesen jogtalan a félelmem. Mellesleg akkor lett bukott, mint az ólajtó.
Tényleg? Az első hétvégén rosszul sikerült?
19 darab millió dollár Amerikában, milliárd a kettő egyike, amire ezt mérni szokták.
Millió.
És 40 világszerte, Kínában és Japánban még nem nyitott, és 110-ből csináltak.
Hát azért az a világszerte 40, az nem olyan rossz, de mondjuk a 19-es első hétvége az nem egy erős hétvége, az tagadhatatlan.
Jelen, de nem szoktak felmenni innen még számok. Nem a Liza és a Róka tündére, hogy még többen nézzék meg második héten.
Jújjújjúj, ne kezdjünk bele a filmes podcastolásba. Én most mindenféleket láttam, de majd most megállom, és csak azért sem beszélek a Testről és Lélekről című Enyedi Ildikó filmről, annál többet sem, mint hogy aki még nem látta, az menjen egy kört, nézze meg.
Jó, nekem egyébként, mint parasztnak nyugodtan reklámozhatnád, én a hétvégén Meatbusters első részt néztem meg, mert kb. Erre volt agyam. Ellenben, zárójele, a rakétákról abban is szó van, és az nem is tudtam, hogy ez a sorozat azzal indított, hogy a klasszikus városi legendát, amely szerint egy csávó felszállássegítő rakétákat szerelt az amerikai autójára, majd pedig neki szállt vele egy hegynek. Na, ennek a megcáfolásával kezdik. Csodálatos.
Az két nagyon bolond fickó volt, most már nagyon bolond bácsik lettek belőlük.
A lényeg akkor maradt. Majd nem tudom, én 8 évad múlva jelentkezem, hogy tetszik-e még, vagy kikapcsoltam a harmadiknál.
Úgy legyen. Van itt egy kvázi búcsunk, vagy hogy is mondjam csak. Minek hívjuk ezt?
Hát, nem is tudom, emlékkoncert leginkább.
Emlékkoncert, nagyon jó. Nem az az érdekes, hogy egy cégtől elmegy egy alapító, hanem hogy annyira telik az idő, hogy már ilyen gyerek tipőben tocsorászó cégeknek az alapítói is elmennek, mert annyi minden történt már velük. A friss hír ugyanis az, hogy a Oculus Rift igazi alapítója, tehát az az alapító, aki nem, várj, ebbe így belekeveredtem. Tehát nem John Carmack, a híres programozó zseni, akivel azonosítani szokták az Oculus Riftet, tehát nem ő megy el az Oculustól, hanem Palmer Lucky, aki az egyik valódi alapító, és aki mostanában mindenféle zsíros botrányokba keveredett.
Igen, hát hogy legalább 3 hónapig rejtegették egy lépcső alatt egy ilyen cipőtároló szekrényben, mint Harry Pottert, majd most gyorsan lép a cégtől, amikor senki nem figyel.
De mi is volt a botrány pontosan?
Én úgy emlékszem, hogy támogatott valami trumpista troll hadsereget pénzzel.
Igen, ő volt az, aki azt mondta, hogy ez olyan, hogy jó ötlet, hogy kapjon minden hang egyforma támogatást. Ezzel próbálta valahogy tisztára mosni azt a dolgot, hogy egy ilyen nagyon erősen jobboldali ifjúsági szervezetet támogatott pénzzel. Ő azt állítja kvázi poénból, mert annyira viccesnek találta, hogy őket támogatja, de aztán ezt nem mindenki hitte el neki.
És ez olyan piszok régen volt, hogy ezen akkor még fel kellett háborodni. Azóta annyi minden történt, ez tulajdonképpen fel se tűnik, ez egy átlagos hétfő délelőtt, kávé előtt.
Hát igen, minden... és akkor mondd.
Ja, de mindest lelépett az a lényeg. Hová megy? Mit tudunk róla?
A hírek azt állítják, hogy ha bár nem tudjuk, hogy hová megy, vagy nincsen róla hivatalos bejelentés, de azt gyanítják, hogy az Uber felé tart. Ami végül is egy teljesen zsáka foltját helyzet lenne, hiszen az Uber mostanában számos fronton bizonyította, hogy egy szuperbunkó vállalat, és akkor egy ilyen szuperbunkó csávó mehet a szuperbunkó vállalathoz. És hogyha esetleg most valaki belém akarna kötni, hogy pusztán Trumpot támogatni még nem szuperbunkóság, hát egyrészt itt most ünnepélyesen kijelentem, hogy szerintem de nem is ez a lényeg, hanem hogy ő nevele nem az volt a baj, hogy Trumpot támogatta, hanem valami ilyen trumpista hülye gyerekeknek a gyülekezetének küldött pénzt, inkább az volt azt hiszem a baj, akik rosszabbak voltak, mint Trump maga.
Azért ez egy csodálatosan szép történet. Remélem, tényleg az Uber nélkül ki, ez sokat javítana azon a cégen.
Minden szempontból, és akkor ott elképzelhetnénk az önvezető autókat, amiben valamilyen kiterjesztett valóság szemüvegben ülnek a sofőr helyén az utasok.
Hát plusz képelemzésre utána füttyög a nőknek, és rádod a négerekre.
Így. Valami ilyesmi.
Van-e egy ilyen... a Koch testvérek pénzéből megvalósítható startup. Ellenben hoztam neked olyat, hogy én, aki a Nokiát csak röhögni szoktam kikörbe, még én is meghatódtam rajta, de könnyekig, amely szerint megjelent a Nokia 6-ról egy ilyen szerelési videó, és basszus, ezek az emberek összehoztak egy olyan készüléket, amiben így lehet alkatrészeket cserélni csavarhúzóval.
Hát ezen azért inkább csak te hatódsz meg, én nekem nem olyan nagyon nagy flash, bár értem, hogy miért szereted, és pont a napokban volt is olyan élményem, hogy a hajamat téptem pontosan ennek az ellenkezőjével találkozva, de úgy önmagában elnézegetve a videót, meg úgy hallgatva az embert, aki azt mondja, hogy és nem hiszitek el, ahhoz, hogy kijelzőt cseréljünk, tényleg semmi más nem kell csinálni, csak lefeszegetni az elejéről, és lehúzni egy csatlakozót. Hát ez milyen jó már. És ez így megy ez a videóban, mit tudom, egy 8 percen keresztül, hogy megmutatja, hogy a Nokia 6 egy nagyon jól szerelhető készülék, ahol kifejezetten azzal tervezték a mérnökök, hogy könnyű legyen megjavítani. Ami fura, mert ez manapság egy nagyon nem divatos hozzáállás.
Jó, hát a világ legunalmasabb videója, hiszen tényleg erről szól, hogy mutogat dolgokat, illetve csavarokat csavar ki belőle. Ideért azt a 19 darabot is, ami az akkumulátort rögzíti.
Tudod, mit szerettem én nagyon ebben a videóban, de ez csak egy mellékvágány, de azért elmondom, hogy azt tűnt fel benne, hogy szemben a legtöbb ilyen videóval, amit egy ilyen mondjuk olcsó középkategóriás videó kamerával, vagy akár csak egy DSLR-rel vesznek fel, ami folyton elveszti a fókuszt, meg megtalálja a fókuszt, meg nem lehet vele közel fókuszálni, meg kézből kezelik. Szóval, hogy a nagyon szar minőségű makrókat tudnak vele csinálni. Na ebben látszott, hogy az egész eszközrendszer, amivel felvették a videót, az arra van kihegyezve, hogy ilyen szerelős videókat mutassanak, és tökéletes minőségben mindig precízen, élesen, jól kivehetően mutatták a belső részeit a telefonnak. Valahogy ilyen, tehát az volt az érzésem, hogy a sok szokásos minőségű videó között ez hirtelen egy ilyen professional cucc.
Ahogy néztem, ez a figura, és akkor mondjuk a nevét is, ő a Jerry Rig Everything nevű csatorna. ő azért erősen erre állt rá, hogy a mindennek a szétszedése, mindennek a megrecsegtetése és néhány dolgot fel is gyújt a biztonság kedvéért.
Igen.
De alapvetően a videók egy része az tökéletesen használható ilyen szerelési leírásként. Így szed szét, így cseréled ki, így rögdözte, azt ennyi. A szélét kent végig még valami ízével vízhatlanítva, például sziloplaszta.
Mindenképpen meglepő, hogy egy telefongyártó valóban azért, vagy úgy készít el egy telefont, hogy az javítható legyen, hogy ott cserélhetőek legyenek az alkatrészek, és hogy ne kelljen kidobni egy az egyben, mint az én Xiaomi-mat, hogy visszautaljak erre a hosszú szágára, amire biztos kíváncsiak a törzshallgatók. Kedves törzshallgatók, hogyha valakinek Xiaomi Redmi Note 2-es telefonja van, az nálam ingyen átvehet egy szilikontokot és egy képernyővédő ilyen üveget, mert hogy sajnos ezt még akkor rendeltem meg, amikor még úgy tűnt, hogy meg lehet javítani a telefonomat, de mivel nem lehetett, ezért ez most bontatlan csomagolásban várja új gazdáját. Egyébként pedig immár nincs több közöm a Xiaomihoz, és valamiért azt gondolom, hogy nem is lesz. Nem azért volt egy jó élmény ez az egy év, amit együtt töltöttünk.
Bedom nem gyorsan a horgonyt a vízbe, hogy álljunk meg innél a ténynél, hiszen neked Xiaomi média lejátszód van.
Tényleg. Most, hogy mondod.
De akkor ezek szerint annak nem ez a felhasználó élménye.
Hát nem mondjuk, hogy most, hogy mondod, azért, ha már te hoztad elő, nem én akartam ezzel előjönni, komolyan. De nem, most nem, azt hiszem, hogy nem a Xiaomi média lejátszóval van a baj, hanem ugye azt már múltkor is mondtam, hogy meglepve tapasztaltam, hogy jött egy média lejátszó, amin nincsen egyetlen szoftver sem, mert médiát lehet lejátszani. Ezért kénytelen voltam én magam telepíteni rá, és kettő dolgot tettem fel rá, ami le tud játszani filmeket. Az egyik a Videolan VLC, ami azt hiszem a 2010-es évek Real Player-évé vált. Ugye valamikor 20 évvel vagy 15 évvel ezelőtt minden PC-re az igazán menők, ha MP3 lejátszót akartak tenni, akkor a Real Player tették, most meg VLC-t kell tenni, és az úgy megy is.
Bocsánat, Winamp-al kevered. A Real Player sosem volt menő szerintem.
Igazad van egyfelől, mert a Winamp volt a legelterjedtebb, de én úgy emlékszem, hogy volt egy időszak, amikor még a Winamp nem volt igazán, vagy gyerekcipőben járt, és előtte ment a Real Player.
Aha.
De végülis nekik volt egy saját formátumok, ugye az volt a .ra kiterjesztési fájlok, never mind, mindegy is, mert hogy inkább csak most tényleg azt akarom elmesélni, hogy a VLC Android TV-n szuper jól megy, mindent lejátszik, és egy annyira ostoba a kezelői felülete van, nem is ostoba, hanem annyira egyfunkciós, 1.0-ás, hogy az döbbenet. És ehhez képest a másik a Kodi. A Kodi, ugye, ami az ilyen nagy, elterjedt, mindenki által használt, korábban XBMC-nek hívott Media Center, ami, hát nem is tudom, az open source Media Centerek királya, vagy valami ilyesmi. És ez a Kodi tök jó user interface, össze-vissza pimpelhető, az egész már egy olyan ekoszisztémának látszik, hogy én igazán már nem is tudok elmenni rajta. Na, ez a Kodi csinálja azt, hogy elkezdesz nézni rajta egy filmet, és akkor nem megjósolható számú lejátszási perc után egyszer csak lefagy, és nem hajlandó tovább játszani. És egyelőre még nem tudtam rájönni, hogy miért csinálja ezt.
Nincsen erre valami leírás esetleg? Mert ugye a Kodis ökoszisztémában szoktam mozogni, ott az a vége, hogy a pendrive-ról olyan repozitorikat telepítesz, amik korábban eszedbe se jutottak, majd onnan letöltesz egy picit félkész szoftvert, ami tulajdonképpen helyre jutja a dolgokat, és csak kicsit alszol nyugtalan abból, hogy most egészen pontosan ki van bent még a gépeden.
Majdnem biztos vagyok benne, hogy van. Meg is próbáltam megkeresni, próbáltam terelni egy kereső kifejezésbe a Xiaomi TV Box, Kodi, meg a lefagyás szavakat, és hát nem sok forrást találtam, viszont elég hamar rájöttem, hogy ez az a dolog, amiben én nem akarok belemerülni, hagyjanak már engem békén, tényleg nem akarok repókat telepíteni, és abból aztán külön utána olvasni a neten, hogy abból a repozitoriból mik azok a, mit tudom, micsodák, pluginek, vagy minek hívják ott, ezeket a dolgokat, amik aztán megoldanak bizonyos problémákat. Ez olyan szörnyű, ez olyan 2010.
Igen, ez abszolút értem egyébként, mi a problémád vele. És igazából a MediaBox mellett nekem egy dolog szólna, nyilván nincs itthon, mégpedig az, hogy mivel a Netflix az annyira össze van DRM-ezve, amennyire emberi lehetséges, de ezt már biztos, hogy elsírtam itt adásban, ezért Kodiban nincsen hozzá plugin. Hogyha valamire fel lehet rakni a saját kis androidos appját, akkor azon elfut, mint az álom, ezt a múlt adásban mondtad is, hogy egy kínodban Netflixet nézel, illetve nem is annyira kínodban.
Igen.
De hogy igazából egy összebékíthető média rendszer szeretnék, ahol nem tudom én, három gombbal lehet választani a három futó alkalmazás közül, és akkor egy YouTube, egy nem egy internetes média, ami YouTube, Vimeo, meg még valami van, egy Kodi, meg egy Netflix, és elkezdett boldogan idvezült buta mosolyjal lehetne váltogatni.
Hát, és mondjuk annyit azért tudjon még, hogy többféle formátumot, meg többféle multimédia konténert is meg tud mutatni, és nekem még egy vágyam van, hogy le tudja tölteni a feliratfájlt, hogyha én arra kérem. Ezzel végül is én már igen elégedett lennék.
Azt a Kodi az egészen jól csinálja egyébként, azt sikerült összelőnöm.
Hát na látod, igen, ez a különbség. A Kodi nem csinálja jól, mert ahhoz, hogy letöltsön feliratfájlokat, előbb meg kell adni neki, hogy mely szolgáltatásokból, mármint mely webes szolgáltatásokból próbáljon meg letölteni, és ez felkínál 200 olyan feliratfájl gyűjtő oldalt, amiről soha nem hallották korábban, tehát megint mi történik? Google, mik a jó sorozó, vagy felirat oldalak, és akkor mit érdemes beixelni, hogy igen, ezen próbálkozzon.
És a végén bekattintod az Open Subtitles-t, igen.
És a végén bekattintod az Open Subtitles-t, igen, meg van valami lengyel oldal, amit mindenki szokott emlegetni.
Ez a baj teljes szürke zónával, illetve és ismét magamat ismétlem, nagyon szeretném azt, hogy egyszer valaki annyira partnernek tekintene, vagy vásárlónak, vagy ügyfélnek, vagy van ide biztos egy sokkal jobb szó még, hogy ez simán egy csomagban havi 5000 forintért ideadná. Vissza se néznék, Isten látja a lelkemet.
Hát igen. Egyébként a VLC az ebből a szempontból nem olyan rossz, mert hogy ott, ha jól emlékszem, ott nem kell semmit beállítani. Egyszerűen azt mondod, hogy lökessed a feliratokat, és akkor ő keres, és megmondja, hogy mit lehet, mit nem. Na jó, mindegy.
Hagyjuk is.
Nem a Xiaomi tehet az egészről, már pedig őt kellett volna cinkelni. De viszont ezzel szemben itt a következő nagy IT márka, akit lehet cinkelni, vagy nem. Én szoktam cinkelni, de most kivételt fogok tenni.
Hoho, akkor nekem ül ez a csodás. Kedves hallgatók, drága gyerekek, üljetek ide a lábainkhoz. A következő van. Van egy ötlet, amit mindig mindenki feltalál átlag 3 évente, majd megbukik vele a piacon, és 2 évvel ezelőtt nagyon szerettem volna, hogyha működik, de azóta sem akar tulajdonképpen ez valósággá válni, de majd most mondja a Samsung. Amennyiben kitalálták a Samsung DeX nevű dolgot, ami Desktop Experience-nek a rövidítése?
Valószínűleg igen.
Igen, ami azt jelenti, hogy az új S8 vagy S8 Plus Galaxy telefonodat be lehet egy ilyen tojásfőző alakú dologba dokkolni, arra rádug az ember megfelelő minőségű monitor, billentyűzetet és egeret, és ahogy ez így összedugaszolódik, úgy ebből egy androidos desktop számítógép lesz, és az ember magával viszi a munkáját otthonába és egyéb dokkoló tartalmazó helyekre, és nagy monitoron dolgozik, amikor arra van szükség, amikor pedig nem, akkor ott van sebébe az egész. Ami akár tök jó is lehetne.
Ez innen kezd érdekessé válódni a beszélgetés, de én előtte nyitnék még egy záróját, ugye múlt héten jelentette be a Galaxy az S8 meg az S8 Plus-t, és hogy azoknak a funkciói felsorolásában ez a PC Experience, vagy micsoda, a Desktop Experience, ez csak egy egyébként elég nehezen megtalálható kis oldalhajtás, és egy csomó minden mást kínál, és hát az az igazság, hogy én tényleg szent fogadalommal tartom magam távol a Samsung eszközöktől, de most nagyon meg tudnám szegni ezt az én saját szabályomat.
Például raktak rá egy új lenyomatolvasót, oda, ahol az ember azt egyébként is használhatott a hátára. Az ilyeneket nem értem.
Az nagyon sok szempontból praktikus, az csak akkor nem jó, amikor az asztalon van a telefonod, vagy amikor mondjuk egy autós tartóban van, viszont ezért aztán raktak bele egy Iris leolvasót is, pontosan azért, hogy amikor a hátán fekszik, és nem éred el az ujjaddal az új lenyomatolvasót, akkor is biometrikus azonosítással tudjál belépni. És ez tulajdonképpen menő.
Meg egy arcfelismerőt, amit viszont egy nagy felbontású fotóval át lehet cseszni, hogyha esetleg nem lennél otthon, de ki kell nyitni a telefonodat.
Igen. Nyilván az tehát a dolognak megint a koncepciója nem feltétlenül rossz, a megvalósítás meg a fene tudja, de hogy az egész telefon az annyira menő szerintem, iszonyú jól néz ki, hogy lényegében csak kijelzőből áll. Minden tud, amit így várhat tőle az ember. Nagyon jó fényképezőgép van benne, vízálló, pikaerős, nem is tudom, mi van még, nincsen rajta fizikai gomb. Nem tudom, menő. Na, az az igazság, hogy az S sorozata a Galaxy-nak, mármint a Samsung Galaxy-nak, az már egy jó ideje, hát hogy mondjam, felvette a kesztyűt, és határozottan mutatja az utat, vagy próbálja mutatni az utat a mobiltelefonok között, tehát ilyen szempontból biztos, hogy versenyben van az Apple iPhone-okkal, de ez a mostani cucc, ez nagyon erősnek tűnik, és akkor itt be is zárom a zárójelet, nagyon szexi a készülék, és bármikor nagyon szívesen kipróbálom, hogyha valaki erre kényszerít, de hogy ez a dokkolós formájuk számítógépi a telefonunkat dolog, ezen érdemes szerintem egy kicsit azért még elvekengeni.
Annál is inkább egy nagy hibát nem követtek el, amit mindig el szoktak követni, ez a, ha amerikai dollárban nézzünk amerikai árat, akkor ez nem kerül sokba, $150 lesz a kiegészítő. Ezért mihelyt átváltjuk magyarra, és elrakunk egy áfát, és ezt, azt, amazt, akkor hirtelen ezt, hogy elkezdünk 50.000 forint körül mászkálni, és akkor még nem vettél hozzá billentyűzetet, monitort, ezt, azt. De hogy igazából nem egy atomdrága dolog. Viszont arra várni, hogy a userek moduláris eszközöket használjanak, az nekem még mindig nagyon elsietett. Az LG pont ebbe bukott bele az előző, a G5-ösével. Ott is mindent lehetett beledokkolni, mindent lehetett összerakni a telefonból, csak a kutyának nem volt erre szüksége. Nem hiszem, hogy a sokkal sikeresebb lesz.
Hát azért az LG-féle moduláris telefon az egy nagyon másik világ szerintem, de nem is ebben akarnék elgondolkodni, inkább abban, hogy az jutott erről eszembe, amikor megnéztem, hogy az, amit így kihoztak felhasználói élményből a Samsungnál, az így első blikre elég jónak tűnik. Azt már is persze megtalálták, hogy mármint a szigorú sajtó munkások, hogy mely pontokon béna a rendszer még így is, leginkább abban, hogyha bedokkolod, és mindenféle ablakokat nyitsz meg. Szóval, hogy kialakul egy ilyen helyzet a telefon használata során, és aztán kidokkolsz, majd visszadokkolsz, akkor ezt elfelejti úgy, ahogy van a telefon, tehát újra kell mindent kinyitogatni, meg egymás mellé rendezni. De ugye egyébként szóval egy viszonylag jó és desktop-szerű élményt kapsz. Igazán viszont nekem az a kérdésem, hogy ez kinek és miért is kell. Mert itt mindig kettő koncepció szokott vetélkedni, a cloud computing, meg ez a dolog, aminek nem tudom mi a neve, ez a convertible, vagy PC experience.
Ez a,
szóval amikor a telefonod
a számítógépet. Részegen a 4-6-ason ellopta a teljes életet egy zsebtolvaj című experience.
Hát de azt akkor is tudja, hogyha egy sima iPhone-od van, az most már nem egy nagy kihívás.
Igen, de csak hogy van a laptopot közben.
Tehát a két megközelítés között az a különbség, hogy amikor a telefonod a számítógéped is, akkor mindenhol, ahol dolgozni akarhatsz, ott mondjuk jó, hogyha van egy vékony kliens, és akkor ezt egyébként lehet úgy vizionálni jövőbe, hogy mindenhol vannak mindenféle vékony kliensek, és bemész egy kocsmába, és akkor nem előkapod a laptopodat és felnyitod, hanem az asztalba épített vékony kliensbe bedokkolod a telefonodat, és onnantól kezdve a megszokott környezetet fogad. Tehát ez az egyik irány, de a másik irány meg az, hogy mindegy, hogy milyen gépen dolgozom, mindenhol legyen valami gép, azok is vékony kliensek, és egyszerűen a felhőn keresztül úgyis ugyanazt látom, a Google Docs-ban levő szövegeim, meg táblázataim azok, mindegy, hogy mi nyitom meg, akkor is ugyanazok. Tehát, hogy nem kell magammal hurcolnom a teljes IT hátteremet, mert ott van a felhőben. Ez a koncepció, tehát a Galaxy S8 féle, vagy Galaxy DeX, Samsung DeX, igen. Szóval, hogy ez meg azt mondja, hogy vidd magaddal. És nem pontosan értem, hogy miért vigyem magammal. Most eltekintve az egyetlen ideugró ötlettől, hogy security szempontból az esetleg jó. Meg, hogy mindig ugyanazzal a környezettel találkozol, talán ez.
Van egy másik lehetőség is, a szabványok. Tehát a mindenhol működni fog majd ugyanaz a vékony kliens, és akár a Microsoft felhőben laksz, akár a Google felhőben, akár a Amazon felhőben, akkor ugyanúgy fog kinézni, hiszen a felhőben fent van, és csak egy, nem tudom, nagyon kicsi pendrive-os identitást kell magaddal cipelni, az feltételezi, hogy vannak szabványos alaptechnológiák, amik működnek. Ezek viszont ebben a platformos jövőben mondjuk egyre kevésbé adottak. Tehát erre ezért veszélyes építeni. Az másik kérdés, hogy akkor viszont a Samsung féle jövőben ott meg ki kell fizetned a $150 minden egyes helyen, ahol te ezt használni akarod, vagy ultra béna módon cipeld magaddal a dokkolót.
Jó, hát az fel sem erről a magammal cipelt dokkoló, az egy vicc. Inkább az tényleg az elképzelhető, hogy van egy otthoni, meg egy munkahelyi dokkolód, és akkor a telefon közben jön veled. De hogy, tehát el tudok olyan helyzeteket képzelni, amikor tudom én a telefonnal lefényképezek valamit, és akkor az egyből ott van, nem kell áttenni a gépre. Vagy fordítva a dokkolóhoz csatlakoztatott külső Winchesteren ott van egy csomó adat, amit egyből a telefonnal tudok kezelni, vagy a telefonon megszokott alkalmazásokkal tudok kezelni. Tehát ilyen connectivity issue-kat így el tudok képzelni, de mást igazán, tehát hogy miért is kéne, nem tudom, prezentációt írnom a telefonomon, mikor a laptopomon is írhatnék, azt valahogy nem annyira tudom.
Feltételezel azt, hogy van laptop. Ezek a víziók, ezek mind azzal lemennek, hogy neked van laptopod. Még a teljesen felhőzsbe belefér az, hogy van egy Chromebookod, és akkor az elmegy a világ végéig veled. Ha pedig ellopták, összetörtett, stb., akkor leveszel a sarki boltban a mélyhűtött szendvicsek mellől egy újabb Chromebookot, és azzal berendkezés után ott van mindened. Ez a Samsung, ez azt mondja, hogy zsebre vágod a telefonodat, és már indulsz is.
Ne, de egyébként nem azt mondja igazán, most meg is néztem direkt a keynote-juknak ezt a részét, és ott azt mondják, hogy az a helyzet, hogy vannak feladatok, amiket sokkal jobb egy desktopon megcsinálni. Tehát oké, hogy a processing power ott van a telefonban, és tehát, hogy már meg tudná elvileg csinálni az ember telefonon, csak egyszerűen nem olyan az input réteg, hogy azon kényelmesen meg lehessen csinálni, mondjuk, hogyha az ember pont ezt a példát használták, egy prezentációt akar kijavítgatni, akkor ezt a telefonon érintő kijelzős módon marha nehéz, még egy egeres billentyűzetes környezetben egy szép nagy monitoron meg tök könnyű. És hogy igazán ők inkább csak arra mondták, hát erre volt kiegyezve a keynote, aztán lehet, hogy nem csak ez van a fejükben, de azt mondták, hogy nem azért van, hogy magaddal hordozhassad mindenhova a digitális életedet, hanem hogy bizonyos dolgokat megfelelőbb beviteli eszközökkel valósíthass meg.
Viszont akkor hová rakod le ezt a dokkolót, hogyha ez nem egy desktop pótlék, csak egy ilyen a desktop és a telefon között félúton levő dolog?
Hát ez az, igen, ez a problémám.
Tehát, hogy itt van egy akkor nagyon lyuk az elméletben, hogy szia Samsung, ti akartok eladni laptopokat is, és ezt is?
Igen, az mondjuk, ezen nem akadnék meg, mert a Samsung majd eldönti, hogy akar eladni laptopokat, biztos el tudja engedni ezt a részét.
Jó, csak mi a future, mert ez eddig még mindig olyan, ami egy ilyen Netflixes közeljövő sorozatban jól néz ki.
Na ez az, igen. Tehát, hogy ezt a mi a future-t nem értem én pontosan. Mert hogyha mindenhol van egy vékony kliens, amit nyilván meg kell venni minden helyszínre, ahol én dolgozni akarok, meg egyébként jó lenne valami hordozhatós vékony kliens is, mert lehet, hogy mindig másik kocsmában akarok leülni és írni, akkor szerintem annál valószínűleg olcsóbb egy hordozható saját eszköz, ami a felhőbhöz kapcsolódik.
Ja, csak egy zárójel, hogy a kocsmák már másodszor szerepelnek. Amíg a Kazinci utcában nem mindegyiken lehet kártyával fizetni, addig nem feltételezem, hogy lesz LCD kijelző az asztalban.
Hát igen, valószínűleg nem lesz. Tehát Igen, igen, ezt is nehéz elképzelni, hogy, a kávéházak majd mind beruháznak ilyen eszközökbe, de mondjuk azért ezt el tudom képzelni, ahogy most már minden kávéházban van wifi, úgy könnyen lehet, hogy később ott lesznek a vékony kliens eszközök. De ez még mindig nem az igazi, mert most ugye azért, ha az ember megengedő is az a tekintetben, hogy milyen monitoron nézi az ő felhős tartalmait, a billentyűzet az például nem ilyen, az eléggé megszokás dolga. Tehát nehéz egy másik billentyűzeten elkezdeni gépelni, és otthonosság érzetet kapni.
Persze, sőt, hát szoktuk volt mondani mi azt embereknek, hogyha a touchpad és a billentyűzet kényelmes, akkor tulajdonképpen az, hogy egy kisebb vagy egy nagyobb processzor van a gépben, az szinte mindegy, de nem azt vesszük meg. Aztán persze soha senki nem hallgatott erre, úgyhogy mindegy is. Viszont még a kávézóra jutott eszembe, hogy azon a helyen az ember egyébként szerintem beül le dolgozni. Múlt héten elkövettem, ez teljesen jó volt. Próbáltam fogyasztani annyit, amennyit egészségesnek kéreztem, ahol az a wifi jelszó, hogy coffee, no office.
Hát... Szerintem az ember minden kávézóban annak tudatában nyomkodja a számítógépét, hogy ezt most mások is nézhetik.
Nem is erre gondoltam, ez a, hogy is mondjam, szívesen látnak-e itt engem, hiszen ott ülök már 15 percre, és még nem vettem meg a teljes boltot.
Jaj, te úgy érted, hogy a wifi nevének az az üzenete, hogy vegyél még nem, valamit, wifi-nek, mert így...
A wifi-nek a jelszá volt ráadásul.
Hát szellemes megközelítésnek tűnik egyébként egyfelől, másfelől kicsit barátságtalan is valóban. De mondjuk azt is értem, amikor a kávéházasok nem szeretik, hogyha valaki beül egy mentes vízzel egész napra ott dolgozni.
Ravasz hód típusú sört vásároltam pont emiatt, az úgy egyébként is jobban illett a késő délutához, amikor én odavetődtem.
Na azt hiszem nem is te veled volt a bajuk, hanem azokkal, akik nem vettek ilyen sört. Se.
Meg fogom őket keresni legközelebb, és jól megnézem magamnak. Egyet persze azokat hallgattam, akik azt beszélték ki az egyetemükön, melyik tanár, melyik lánya jár. Ez is egy izgalmas információ.
De nem kicsit. Jó, viszont azt az izgalmas információt akkor most nem sikerült igazán megtalálnunk, hogy mi szól amellett, hogy a zsebemben cipeljem a számítástechnikámat, vagy a processing power-t ahelyett, hogy vékony klienseket és felhőben tárolt erőt használnék.
Lehet, hogy például az futó ötlet volt, hogy még mindig nem árulnak nálunk Chromebookot.
Jaj, nem, de most mit izélsz már ezzel a magyar kisrög valósággal? Hát nem nekünk tervezték, hanem ők elvileg egy olyan világba gondolkodnak, ahol árulnak Chromebookot is. Nem, itt valami más lehet.
Meg kéne találnom azt, hogy hol árulnak egyáltalán Chromebookot az Egyesült Államokon kívül, de ez szinte mindegy is. Te, szerintem ragadjunk meg ott, hogy nem fejtettük meg azt, hogy a Samsung szerint mi a future.
De szexi, szóval szexi future-t festenek, csak nem értem, hogy az pontosan miért is kellene nekem, miért nem inkább egy másik úton indulnék el.
Az a baj, nem az ötlet, de... Annak idején, amikor Motorola Atrix-nak hívták, én ebben nagyon beleszerettem. És akkor még volt egy másik karja is ennek, ráadásul abban a Samsung nem merte magát beleálmodni. Ahhoz volt egy média lejátszó dock, amit meg a tévére lehetett HDMI-re rádugni, és akkor ott ment az akkor éppen menő, gondolom 480p-s tartalom. Uh-huh. És hogy úgy éreztem azt, hogy atya úristen, itt van egy telefon, megveszem hozzá két dokkolót, és a lakás mindent tud, az űrbe is tudok vele üzenni. A telefon azt hiszem jól teljesített, az összes többi kiegészítőt pedig hát nem a Új-Mexikóban ásták el, de majdnem. Uh-huh.
Érdekes. Nem tudom, nem jutottam előbbre fejben, hogy miért is kéne nekem egy nagyon bikaerős zsebrevágható kis eszköz szemben a teljesen mindegy, hogy milyen az eszköz, hiszen úgyis ott van a felhőben való. Talán olyasmiket tudok elképzelni, hogy akkor egy környezetet kialakítok, és akkor mindenhol azt kapom. Vagy, hogy amikor megveszek egy, mit tudom én, egy szoftvert vagy szolgáltatást, akkor azt mindenhol ugyanúgy érem el.
Az azonos élmény annak lehet valami köze. Közben előkerestem neked egy Atrix termékfotót, és bedobtam a adás naplóba is, meg a chatünkbe is. Ahhoz volt ez a furcsa CI Maker külsejű laptop is.
Igen. Aztán később a Microsoft is megpróbálkozott ezzel az elképzeléssel. Sokan próbálkoznak. Most én azokat a hangokat olvastam ki a sajtóból, hogy az újságírók szerint a Samsung most jókor próbálkozik, mert hogy most már elég erőt tudott bezsúfolni abba a kis lapos dobozba, hogy ez ne legyen egy ilyen nagyon béna és rossz ízű élmény, amikor ezt használja az ember, meg hogy most már megérett a világ arra, hogy ilyeneket valódi módon tudjunk használni. Nem tudom, mindenképpen érdemes lekattintani azt a linket, ami ott van az adásnaplóban, és ami maga a Samsung saját bemutatója arról, hogy ők hogy képzelik ennek a használatát. Az ilyen meggyőző nekem. Tehát, hogy alakították ki a felületet, hogy van copy-paste, van jobb gombos menü, tehát ilyen kontextuális menü a felületben, amikor bedokkoltad a telefonodat. Van drag and drop. Érdekes, hogy mi múlik, ezt nem tudom. Nem tudom, hogy mi múlik egy használható, vagy egy szimpatikus desktop experience. Ezen múlik-e, hogy át lehet vinni alkalmazások között adatokat, vagy egyszerűen csak a sebességen, vagy nem tudom mint. Tényleg nem.
Mondjuk azt tök értem egyébként, hogy olyan dolgokat helyeztettek most bele, amik kellenek egy PC-be. Vagy amit megszoktunk, hogy egy vadul eltérő felhasználó élményt nem lehet adni.
Igen.
Na de lépjünk tovább, mert különben elkezdek azon lelkesedni, hogy találtam egy olyan Atrix laptopos dock hacket, amivel egy Raspberry Pi-t építenek hozzá a funkciótlanná vált félszámítógéphez. Helyette inkább beszéljünk valami tök mással.
Azonnal tegyük ezt, mert valóban amit mondasz, az már nagyon elmegy valamerre. Hát talán ezt érdemes elmondani, bár lehet, hogy nem olyan nagyon sok mindent ér, hogy csináltak egy új Kickstarter klónt, vagy hasonmást, vagy a Kickstarter logikájára épülő, azt meghaladni igyekvő új szolgáltatást, meg Fundis a neve, és arra jöttek rá, hogy a Kickstartert használni, vagy az Indiegogo-t használni ma már, ahhoz lényegében egy kommunikációs ügynökségre van szüksége az ötletgazdának, különben nem fog felbukkanni a többi hasonló ötlet közül, úgyhogy ahhoz tökéletes reklámfilm kell, amiben minden esetben van egy momentum, amikor papírra rajzolgatnak ceruzával vázlatokat, legyen szó bármilyen ötletről vagy találmányról. Szóval, hogy ott profik készítik sablonok alapján a Kickstarter megjelenést, és hogy nem mindenkinek van erre pénze meg hozzáférése, ezért aztán a Fundis azt próbálja megcsinálni, hogy ők nem csak egy ilyen közösségi támogatási platformot, vagy közösségi finanszírozási platformot hoztak létre, hanem mellé egy olyan szakértői bázist is, amivel a ötletgazdák bemehetnek hozzájuk, és kapnak PR-ast, marketingest, operatőrt, meg minden olyasfajta szakértőt, aki meg tudja nekik csinálni ezt a crowdfunding kampányt.
Ennél már csak egy lentebbi szint van, amikor van egy csapat, akinek vannak tök jó ötletei, meg van operatőrjük, marketingesük, grafikusuk, és a többi, és kiszaladnak az úttel, és ilyen szimpatikus, nyílt tekintetű szakállas embereket rángatnak be az irodába.
Igen. Igen, habár maga az igény létezik, amit a Fundis megpróbál kielégíteni, amennyiben vannak azok, akik nem akarnak bemenni egy nagy Kickstarter ügynökséghez, ezért inkább egy kicsi Kickstarterhez mennek be, aki Kickstarter ügynökségként is tud viselkedni velük, és ezért egy kicsit többet is kér el, mint a Kickstarter. A Kickstarter azt hiszem 5%-ot vesz le a befolyt pénzből, a Fundis meg többet, talán 5 plusz 7-et, de hogy ezt viszont csak akkor kell kifizetni, hogyha összejön a megcélzott összeg. Tehát előre elbírálják a projekteket, csak azokat fogadják be, amiről azt gondolják, hogy összejöhet, és aztán vállalják a kockázatot, hogyha mégsem jön össze a kitűzött cél, akkor nem kérik el a pénzt azért, hogy marketingelték meg, technikailag támogatták az ötletet.
Azt nézem közül, hogy milyen ötletek vannak ezen az oldalon, és hogy hogy vannak tulajdonképpen olyanok, amik legalábbis érdekesek. Tehát nyilván van egy szakállas Lennon szemüveges tetovált fiatalember, aki gitarral áll egy folyóban, és egy másik csapat, akik viszkit szeretnének főzni. De hogy ezen túl például akad telefontok, valami egészen újfajta falatnyi bikinit viselő nővel reklámozható, tengerpartra vihető, felfújható párnás törölköző. Olyan dolgok, amikor meg is futhatnak. Na, szóval nem megváltják a világot, nem gyógyítják a rákat, ugyanakkor lehet belőlük siker.
Aha. Mindenki azt jósolja, hogy nem lesz belőlük semmi. Nem lehet már szemben menni a Kickstarterre, meg az Indiegogo-val, és azért valóban úgy van, hogy ez nagyon-nagyon ritkán szokott sikerülni egy követő márkának megszorongatni a piacra bevezetődött, de még nem nagyon előregedett márkájú hasonló szolgáltatásokat. De én drukkolok persze.
Ahol egyébként láttam hasonló elven, de áttörési lehetőséget, áttöréseket igazából, az egyik az Equity Crowdfunding nevű dolog, az amikor startupba lehet fektetni lényegében bármennyi pénzt, és azért cserébe te részesedést kapsz, ami csak egy picit olyan, mint a Wall Street farkasa. Illetve a másik, hogy meg lehetett ezzel támogatni mondjuk tudományos kísérleteket, az a experiment.com-on, amit arra is rámutat, hogy ez egy borzasztó világ, ahol alapkutatásra nincsen pénz, de hogyha valami neked fontos, mert mit tudom én, új diabétesz gyógyszert próbálnak tesztelni, vagy megpróbálják megmenteni az új-zélandi kakadukat, akkor arra be lehet dobni az $5, hogy annyival legyen jobb a kutatóknak.
Wow.
És persze a személyes támogatást meg most hozza be a Facebook Amerikába, ha jól tudom.
Így van.
Amit azzal reklámoztak, hogyha nagyapának gyógyszerre kell gyűjteni, akkor itt a lehetőség, hogy a Facebookon tedd meg. Aminél tulajdonképpen sötétebb jövőt igazából nehéz felrajzolni.
Mindig lehet egy sötétebb jövőt felrajzolni. Ne izgulj. Ez nem fog eljutni egy mély pontra.
Ez a gyógyszer, ez egyébként elég erős, és ha követsz amerikaiakat Twitteren, akkor ilyen GoFundMe-s kampányok, azok szoktak szembe jönni, hogy független alkotó vagyok, merrák műtétre gyűjtök most pénzt éppen. Basszus, és hogy ez erre a módszer.
Igen, de ez egy abszolút létező műfaj, én is egy csomó ilyennel találkoztam már. Hát, engedjük el annál is inkább, mert arról akarsz megnyugtatni minket, hogy nem csak egy rossz benyomás, hogy szar a laptopunk akúja, hanem tényleg szar.
Igen, a hír igaz, végre bebizonyosodott. A Witch, a brit magazin tesztelte ezt, és arra jöttek rá, hogy vad eltérések vannak azok között, a számok között, amik a gyártók ráírnak a dobozra, hogy meddig bírja egy számítógépnek az akkumulátora, illetve a között, hogy valójában meddig bírja normális felhasználás mellett, és ebből a gyártók úgy próbáltak kibújni, hogy megpróbálták definiálni normális felhasználást. Egy kivétel van egyébként ebből, a MacBook Pro 13 colos az 10 órát ígér, és 12-ig bírta. Az összes többi az sokkal inkább mondjuk 2 óra 56 perc a 6 helyett, meg 4 óra a 7 helyett, meg hasonlókat hoznak ki. És nem is nagyon derül ki egyébként cikkbe, hogy mi, hogy a gyártók szerint mi a normális felhasználás, de gyanítom azt, hogy lekapcsolt wifi-vel és lekapcsolt monitorral nyomogatod az e-betűt, de az sem gyakran. Itt jelezném, hogy a fasz korbács, ez a Lenovo Yoga 510-nek jár, ami 2 óra és 7 percig bírta az ígért 5 helyett. Hát az 5 az eleve nem sok. De hogy ehelyett 2 órát bírni, az annyira 2007.
Az nagyon ciki. 2 órát bírni, az egy hibás működés konkrétan.
Igen, annyit az után gyártott Axis 4 évvel ezelőtti Lenovo bír igazából. Kisebb kijelzővel és bekapcsolt wifi-vel viszont.
Hát ez azért mindjárt véget ér, ez a szörnyű helyzet szerintem. Muszáj lesz, mert hogy annyira jó akkumulátorok kezdenek lenni a telefonokban, legalábbis én úgy érzékelem, hogy ez a technológia hamarosan át kell költözzen az új laptopokba is.
Az idők kezdete óta ezt várjuk, Ferenc.
Hát nem. Vitatkoznom kell. Mert ez úgy van, hogy mi Windows felhasználók, vagy Windows laptop felhasználók, ezt várjuk az idő kezdete óta. A Mac felhasználóknak van ilyen gépe nagyon régen, ami sokáig is jól bírja akkumulátorra.
Igen, ez így volt. Végigéltem ennek az összes szakaszát, volt szaraksis nekem. Volt tulajdonképpen jó aksis, majd megöregedett, majd rohadt drága pótaksis mekem, és abból a szériából kimaradtam, ami elkezdte felfelé nyomni a billentyűzetet és lefelé a gépnek az alját. Olyan a haverjaimnak volt, most viszont ők gyertják egyedül normális, jól működő akkumulátorral a gépeiket, tehát végül kikísérletezték, hogy hogyan kell ezt csinálni, kalap le.
Na ugye?
De hogy nem volt, ez egy rövid történet, és házon belüli akkugyártással oldották meg, ha jól emlékszem, legalábbis sajtótájékoztatón Tim Cook egy hatalmas akkugyárat ábrázoló ilyen mozgó kép előtt hazudta azt, hogy ezt ők ma úgy gyártják ki kézzel.
A kézműves akkumulátor csodálatos.
Jó, de tudni kell egy olyan világban egyébként, ahol 10 óra tényleg elmegy a gép, amikor rá van írva.
Vagy akár rá se legyen írva, csak menjen valahogy el 10 órát. Az tényleg, az fontos lenne. Azt szeretnénk. Mi userek azt nagyon-nagyon szeretnénk.
Igen, támogatnám, halljátok meg a szavunkat. Ennek lehet, hogy az lesz a végül, hogy veszek egy új aksit a gépemhez, mert akkor legalább 4 óra megvesz. Viszont van egy még ennél is, hogy is mondjam, mélyebben mindenkit érintő anyag, amit egy mondatban el lehet mondani, és benne lesz a videó az adásnaplóban. Kedves hallgatók, végre valaki szerelt szemkamerát egy kezdő és egy profi zongoristára, és meg lehet nézni, hogyan működnek az zongoristák. Ez a leírás is sokkal izgalmasabb, mint a videó maga egyébként, mert valójában arról van szó, hogy kapkodják a szemüket a kotta és esetenként a billentyűzet vagy billentyűk között, illetve hogy hány lépéssel előre nézik azt, hogy hová kell majd rakni a kezüket, és ahhoz milyen résznek kell jönnie. Azért egy 4 perces videónyi tartalom van ebben a 4 perces videóban, és annyira lenyűgöző is, de hogy nagy trükkök nem derülnek ki, tehát nem az, hogy valójában az elsősorban ülő nagy mellőnőt nézi végig, és közben valamit krimpírozik.
Azért gyanakodnék arra, hogy irányított körülmények közötti kísérletet folytattak, és ezért nem ültettek nagy mellőnőket az elsősorba. Mert ebben biztos vagyok, hogy a zongorista azért csak-csak kinéz a közönségre, olykor-olykor, akár gyakran is. Itt valóban elsősorban a kezük környékét nézték, vagy a kottát. És nagyon érdekes azt látni, hogy hogyan van például ellenritmusban a kezük és a tekintetük. Kéz bal oldalon a mély régiókban játszik valamit, és közben a szem már átugrik a magasakra, mert majd mindjárt ugrani fogunk oda. És így oda-vissza, oda-vissza. Az jó nézni.
Igen, hogyha lehet látni azt, hogy mind gondolkodik közben, az dobna egyet a videón, de ez nyilván nem lehetőség.
Igen, vagy akár egy utólagos audio kommentár is jó lenne, ahol elmondaná, hogy mind gondolkodott ennél a pontnál, ahol most éppen járunk a zenében.
Igen, amúgy lehet, hogy több szemkamerás videót kéne hát vagy nézni, vagy inkább csinálni, mert hogy biztos, hogy lehet ebből még érdekes dolgot kihozni. Azt például érdekelne, hogy mit csinál valójában felszállás közben mondjuk egy pilóta.
Nem biztos, hogy akarnád tudni, érted, kiderülne, hogy sudokuzik. Az nagyon kínos.
Kenes zsíros kéne, keres egy kis pilóta táskájában a, nem tudom én, jégcsapretket.
Hát amennyire én tudom, azért felszálláskor jellemzően rengeteget programoznak.
Egy nagyon érdekes előadásom volt, amiként múlt héten egy cseh EMI kutató beszélt, és ami ebbe az adásba illik, az egy 3 mondat. Mert egyébként mind meg fogunk halni, hogyha nem barátságos lesz az EMI, vagy nem barátságosnak sikerül az EMI, ami egyszer csak kifejlődik majd. Ez köszi szépen, megnéztem, milyen tej van a hűtőben. Viszont amit mondott, és ami ide kapcsolódik, az, hogy azt mondta, hogy ő szeretné azt gondolni, hogy a repülőgép fel- és leszállás, akkor az automata pilóta dolgozik, mert hogy az emberekben nem bízik annyira, ez a kucsincsen egy gyakorlatban, vezzeg az automata, az meg gép, az nem fog hibázni. És ott ugye elámultam, hogy te jó Isten, ennyire nem bízni az emberiségben, az milyen szörnyű lehet.
Hát igen, annál is inkább, mert az automata nem fog hibázni, ameddig egy előre kigondolt protokollt követhet, de hogyha nem ez a helyzet, akkor az improvizációban nem biztos, hogy jó lesz.
Igen, és amit ebből olvastam, az pont talán a Sully film kapcsán készülő interjúk egyikében volt, ahol azt mondták, hogy nem árt odaengedni az embereket az átlag repüléshez sem, mert hogyha kijönnek a gyakorlatban, és tényleg dísznek ülnek ott a pilóta fülkében, akkor egy váratlan helyzetben sokkal lassabban tudnak csak reagálni. Azt, hogyha egymásra néz az automata és a gép, és a pilóta, és közben lezuhan a gép, akkor az nem szerencsés.
Igen, és akkor a lábjegyzet felelős találjon itt az az információ, a Sully című film arról a pilótáról, kapitányról szól, aki a Hudson folyóra tette le a madárrajjal ütközött, és ezért mindkét hajtaművét elvesztő repülőgépet, amivel a LaGuardia-ról szálltak fel New Yorkban, és aztán ekköré csináltak egy olyan filmet, ami habár a valósággal is kokettál, de azért még beletesz egy extra réteget is, hogy érdekesebb legyen a történet. Én a napokban láttam egyébként a filmet, és kifejezetten szórakoztatónak találtam, és megnézhetőnek. Lábjegyzet felelős bezárt a száját.
Jó, és akkor elértünk szerintem hozzásnak abba a pontjába, amikor választani kell egy-egy linket talán, vagy annyit sem.
Én meghagyom neked ezt a lehetőséget, nekem nincs több.
Hát akkor csak egy mondat erejéig még. És azt is csak azért, mert én mindig is folyamatosan elfelejtem azt, hogy a Fortepan az nem csak egy magyar oldal, hanem egy iowai oldal is. És azt azért hívják Fortepannak, mert látták itt, hogy van nekünk ez, és leültek beszélni a magyarok, és megcsinálták az ottani nagyon régi fotókat ingyen lehetővé tevő dolgot. Ez már csodálatos dolog, de erről beszéltünk annó. És most kerül fel egy bitang nagy gyűjtemény oda, 1,5 millió képe Michael Wehlenberger nevű fotográfusnak és történésznek, aki 2016-ban halt meg 74 évesen, és hát egyelőre nincsen fent, felmentem kattingatni, vannak nagyon izgalmas képek így, és tényleg ez a vagy nyugat feeling, meg gőzösök, meg anyu és apu kiöltözve a ház előtt a vasvillával, meg az összes többi amerikai zsáner képek. De hogy amikor ez a 1,5 millió felkerül, az milyen lesz? Nem tudom, én mindenki vegyen ki akkor a 3 hét szabadságot, és valami gyorsan elkészítő kaját, hihetetlenek ígérkezik.
Hát már abban az esetben, hogyha van kedved millió ugyanolyan fényképet nézegetni, egyébként tök érdekes részletekről.
Nem mondom, nem szoktál elveszni a Fortepanon.
Nem szoktam egyébként, de az igaz, hogy a Fortepanból készített index nagykép cikkekben, amiket jellemzően hétvégén raknak ki, azokban igen. Hát igazándiból volna bennem indulat, csak magamtól nem kezdek bele, hogy magán a Fortepanon keresgéljek.
Amiért tudom, hogy ilyen nagyon jó kiindulási pont, az több mindenhez kerestem már ott képet, aztán ezért kattingattam nagy részt végig. Az a verseny, autóverseny kategória, és tényleg amikor a Norma Fennel csapatnak fel ilyen szivar alakú versenyautók, és annyira gyorsan, hogy tolzul a kerék a képen, mint a Marinetti rajzon, akkor azért az úgy ad egy élményt, de most elkerestem arra, hogy sör, és itt is vannak izgalmas dolgok.
Tehát sör és autóverseny témában a Fortepan erős. Ez jó.
És valószínűleg minden másban is, de ez a kettő, ez most egészen biztos tudom mondani, hogy igen.
Egyébként milyen érdekes, hogy ezt mondod, mert éppen tegnap, vagy ma, inkább tegnap hallottam az autóban egy beszélgetést a Fortepan alapítójával, és a középkorú műsorvezető hölgy az minden áron bele akarta szuszakolni ebbe a beszélgetésbe, hogy az alapító egyfajta missziót visz, amennyiben ő a múlt megőrzőinek egyike, aki áldozatos munkájával megmenti ezeket a dokumentumokat az utókornak, és akkor az alapító az többször, több körben nagyon határozottan hangsúlyozta, hogy a fenét, gondolta a fene, Isten őriz, ő neki nincs semmilyen messianisztikus motivációja, ő egyszerűen csak imád lomizni, szeret lomtanításokra járni, szeret fényképek között turkálni, így lett az egész Fortepan, és így van még mindig, hogy ez neki egyszer jól esik. Semmilyen megmentős gondolata nincsen.
Hát hagyta volna mennybe meneszteni, majd gyorsabban szabadul.
Igen, de akkor miről beszélgetnek az adás többi részében? Lehet, hogy mégiscsak jót tett ezzel.
Közben találtam versenybicikliseket, akik söröznek. Szerintem rakjuk le a mikrofon nagyon gyorsan, különben élőben fogom kommentálni, hogy mit dobott még ki a Fortepan keresője. És nem az biztos, élőben, ez egy jó adás lenne.
Az élőben fortepánozás az biztos, hogy kevésbé jó, mint a spórolós rakéta gondolatával elköszönni. Úgyhogy szervusztok, kedves hallgatók, jövünk vissza legközelebb Orkup nélkül.
Sziasztok!